Az első tesszalonikai levél 5. részéből olvassuk a 16., 17. és 18. verset. Felvárjuk az igazságot. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata számotokra, a Krisztus Jézusban. Ámen. Az imádságról szeretnék ma szólni közöttetek, erre a igére készültem sok imádsággal és kérdéssel, mit hozzak elétek ebben a nagyon fontos témában. Testvérek, az imádság az Isten képére teremtett ember párbeszéde alkotójával, életforrásával. Ez nem úgy, hogy ne úgy gondoljatok párbeszéd, hogy én mondom, sem válaszol, egy egész életre szóló párbeszéd. Ez elemi létszükségletünk. Ez a spirituális lélegzetvételünk, testvérek, az ember több, mint a test. Ez világos. És az ember lénye, lénye ebben az imádságban él és fejezi ki magát egy nagyon időigényes és figyelmet kiváló folyamat. Az egész életet áthatja az igaz imádkozó életét. Ha ez elvéti, az emberi mi voltából veszít az ember. Elvész a centrum, a tájékozódási pont, nincs mi az igazából. Elvétem a célomat. És ennek az eredménye keserűség támad a különböző események miatt, zúgolódás, emberek ellenségévé válunk, hajszerűen ők, akik rosszat tettek velem, és ez előtöreztek rajtuk, ezek a céltalanság érzete és ezek az átláthatatlan események, ami körülöttük vannak. Nagyon jellemző testvéreket kísértem halálos ágyukon, és egy testvérünkre emlékszem, az arc előtte van, elég mindig elfelejtett, csak ahogy kórházban ott ültem mellette a halálra készülő testvér mellett, az ágya mellett, és egy nagyon tiszta, csendes imádságot hallottam a ajkára. Az ember visszatalál az imádsághoz, ha minden más elvész, ez a csatorna megmarad. És hadd tegyem hozzá, testvérek, hogy a Krisztus áldozata, ennek a visszatalálás útjának az akadályait bontja el. Az elárult embernek szabadulást, gyógyulást hoz, újra mondom, elveszi az Úrtól az akadályokat, a hazatalálás örömével ajándékozza meg. Jézus mondja Lukács Evangélium a 15. részében, hogy amikor elvész egy pásztor, 100 juha közül egy, akkor ott hagyja 99-et a pusztában, és elmegy az egyet megkeresni. Ismertek a történetet. És mikor megtalálja az egyet, örömében összehívja a barátait. Egy csodány életszerű történet, hadd mondjam így. Hát ha 100 van és egy elvész, hát üssek ő. Mondod, hát szemben. Ez a szeretetnek a története. Az az egy jelezik a 100 közül. Ez nem egy jó, valamelyik a sok közül. Testvérek, erről szól a Krisztusi áldozat. És az Isten hozzánk szóló szava. Nem az, hogy van még Magyarországon 10 millió ember, akkor egy üssek ő valahol. Te hiányzol neki. Te vagy az, aki hiányzol. Mert nem bírjuk az életet rendben tartani a magunk látókörén erejében. Az élet nagyobb, sokkal kiterjedtebb dimenziókat hordoz, mint amennyit én át tudok látni, vagy kézben tudok tartani. Az élet több, mint amit én látok, mint amit én fel tudok fogni. Ezért az imádság. Az előbb hallottuk az özvegyasszonynak a történetét, aki addig járt a bíró nyakára, hogy meg nem hallgatták. És én is ezt egy ellenpéldának hozom, hát az Isten nem szolgáltat igazságot. Kitartó rendszerességet igényel. Kitartó rendszerességet igényel. Igen, így mondja az Efezusi levél, hogy hatalmas, sötétség hatalmával van dolgunk, amikor imádkozunk. Ezért kell kitartóan igényelni. Az Isten a földi megváltást az emberi léten, emberi életeken keresztül munkája. Ez így volt a Golgotai kereszten. Az Isten fiának emberré kellett lenni, hogy bennünket megváltson. És testvérek, az imádságot, a földi, a lélek, az élet harcát, az Isten az emberre bízta. És újra mondom, ebben sok ellenállás ütközik bele. A sötétség hatalma jellel küzdködünk, és ezzel áttörni, ez ránk van bízva. A hit, az imádság az egy harc ezen a világon. Bennünket az Isten nem kényelemre hívott el, hanem erre a harcra hívott el. Ezt érezzük. Ha ismételj még egyszer megtestélni, az imádság az párbeszéd. Nem formai mondatok. Én sokszor gondolok rajta, amikor a mi atyákat imádkozzuk. Sokszor elgondolkozok, hogy értjük, amit Jézus nekünk ezzel mondani akar. Az Isten fia ránk bízta ezt az imádságot. De értjük ennek a mélységét, hogy mit látott ő ebben, amit ránk bízta, hogy így imádkoztatok. Az imádságnak mélységei vannak. Mondom, mi atyánk az egy hiteles Jézus örökség, ami ránk bizatott, és szívvel mondjuk az Isten tisztelet végén általában a szívünk legyen benne. Hát én is tanulom, persze, mindjárt tanulok az imádságot, és újra meg újra azon előttem, amikor imádkozok, akkor a szíved lélekben fölfelé valakihez szólsz. Nem egy imádságot mondtad ez, mondasz el. Valakihez szólsz, tekints rá lélekben, akivel beszélsz. Ez egy folyamatos kapcsolat azzal, akit imádságon megszólítok. Én szólok, és ő is szól. Nagyon is sokszor. Sokszor ő a kezdeményező az imádságnak. Hadd mondjam, nem azonnal szól. Lehet, hogy elmondok egy imádságot, vagy valamiért imádkozom, lehet, hogy napokon vagy heteken át ott van a szívemben valami. És egyszer megvilágosodnak dolgok. Tehát újra mondom, párbeszéd, de nem van értelemben, hogy egymással beszélgetünk. Az egész életet igénybe venni párbeszéd ez, amelyik visszacseng a válasz, újra mondom, sokszor idők múltával, de nem hanyagolódik el, de nem felejti el. Igen, sokszor ő a kezdeményező. Valahol a szívemnek összeszorítja valami, és följön belőle az imádság, akarat nélkül, hogy különösen szándékig ismerjenek ezt, mikor különböző nehéz helyzetekben az emberek előtt, hogy ja Istenem, vagy Jézusom, mondják, valahogy előtől a szívből ez a vágy fölfelé tekinteni. Aztán ezután másképp látom a dolgokat, az engem érő hatásokat átrendezi, terhek oldódnak le, megbékélek azzal, ami következik, vagy szeretetet kapok azok iránt, akiket nem tudtam eddig szeretni. Az imádság meghallgatott, testvérek, a szívem megváltozik. Ez egy állandóan folyó párbeszéd. Félem mondom, tehát nem úgy gondoljuk, hogy szólok is, ő is válaszol, hanem egy életen át folyó párbeszéd. És a csúcsa ennek, én azt hiszem, hogy a legmélyebb, a legerősebb tartalma ennek a szeretet kiáradása. Testvér, aki szereti tanul, az meggazdagodik. Nem anyagi rokon, az egész lényében. Tehát az Úr Jézussal mindent megbeszélhetek. Mindent egyeztethetek. Nem esik le a tetőről egy verebecske, ti atyátok akarata végül. Nektek még a hajatok szála is száma vannak tartva. Ez nem a fekete zónak mondja, valószínűleg nekem se. Értitek, miről van szó. Nincs az az apróság, nincs az apróság, amiről ne tudnám. Amit ne tartana számon. Ami ne volna benne az Isten szándékában. Biztonságban vagyok az ő kezében. Ez a szüntelen imádság nyitott ajtaja. Héten volt, gondoltam megint a tékozó fiúnak napján, ismét egy jól a történet. A fiú haza akar jönni, és amikor távol, még távol van, meglátja az apja. És ezzel a szeretettel fogja, mert arra mondta, hogy hányszor nézett az apa ki azon az ablakon, hogy nem jön a fia haza. És még távol volt, amikor meglátta. Micsoda hazaváró szeretetnek a kifejezéshez, ebben az ismert példázatban. Az imádság tartalmáról egy pár szót, nagyon sokféle, de többnyire a saját problémáimat viszont bele az Úr elé az imádságban, a körülményeimet tükrözik, a gondjainkat, szeretteink dolgait. Az Úr elénk hozza ezeket a dolgokat, megtanulunk imádkozni, legdrágább, a mi nevünkben mondott imádság közül a legdrágább, a legértékesebb a bűnvallásnak az imádsága. És az ebben megtapasztalt feloldozás. És ezek az imádság, ez a kulcskérdés, nem jól mondom, a legdrágább, de a kulcskérdése. A bűn ott elmutató, az a fórum, ahol mindent elmutató, és ahol feloldozás nyer. És tovább megyek ez után, hogy megkönnyebbülök szívvel. Élmények, az imádság válaszához élmények tartoznak. A Biblia azonban mondjuk túltekint a magunk látókörén, és ezt látnunk kell. Mi ismerjük a magunk imádságait, tudjuk, miért szoktunk imádkozni gyerekeinké, vagy unokáinké, vagy házasságé. Rendben van, nincs semmi baj. Csak hadd mondjam, hogy az imádság felhívása túltekint ezen, megtanít bennünket az Isten magasztaló imádságra. A Zsoltárok ebben nagyon beszédesek. Zsoltár körültekint a világ mindenségen is, magasztalja az Istent, aki ezt teremtett és alkotta. Hadd mondjam, hogy sokszor vagyok így, amikor Budakeszről jövök Budapestre, a hegyen lefelé, és ezt a csodálatos erdőrengeteget látom magam előtt. Sokszor gondolok rá, hogy micsoda csodákkal teli teremtette Isten ezt a világot. Hálát adni a világ szépségéért, rendjéért, gazdagságáért. Einsteintől egy mondatot olvastam, többször idézem itt, azt mondja, hogy a legnagyobb felfedezése az, hogy meggyőződött róla, hogy a világ nem egy kezdeményező intelligencia nélkül jött létre, hogy a világ mögött, a világ teremtése mögött egy alkotó, egy alkotó hatalom áll. Aztán ezen az Isten dicsérő, magasztaló imádságon túl a hálaadó imádság. Mindazért a gazdagságért, jóért, szépért, amivel az élet ura naponta körülvesz bennünket. Mondd a kurva csorba álladó utára, ez emlékeztet bennünket, az egész évben megtapasztalt bőségem, az Isten ellátott bennünket. Gáborokban imádsága szoktuk befejezni a napot, amikor itt van, és mindjárt arra kell gondolni, hogy ez a napja békességben telt el. Mennyi kegyelem, hogy ilyen békességben szabad a napot befejezni, és meg van, ami szükséges. Aztán a közben járó imádság, este ez nagyon-nagyon fontos szakasz az imádságnak. A ránk bízottakért, szeretteimért, lelki testvéreimért, itt a gyülekezetért. Nem mondom meg, hogy ki az, de van valaki, aki minden reggel végigimádkozhat a gyülekezeti pacsorokat. Nagyon jó dolog, nagyon jó dolog, higgyétek el nekem. A munkatárs, a munkahelyen hazánkért és a hazánk vezetőjét, ahogy elhangzott a bevezető imádságban, ma ennek a különös napja van. Imádkozzatok a felsőbbségű, de így pedig az ige hatalommal lévőként, hogy békés és nyugodt életünk legyen. Mennyire fontos ez ebben a mai zajlatott világban. És hadd fejezem még, de testvérek, a liturgus imádság. Amikor gyülekezetként együtt mondjuk el a mi atyánkat. Vagy a durvacsal előtt egy liturgiai imádságot olvas föl, aki kezeli ezt, vagy vezeti az urvacsarát. És ezt nem ő mondja, ez a mi szívünkből való. Hadd mondjam, hogy az éneklések, tulajdonképpen a gyülekezeti énekeink mind egy-egy imádság. És olyan jó volna, hogyha imádkozva énekelnék ezeket az énekeket. Az tele van Isten jelenlétének az örömével és a gazdagságával. A gyülekezeti éneket tulajdonképpen egy közös imádságunk. Végül az imádságban, újra mondom, mindent Isten elé szabad vinni. Igen, ez állandó imádságunk. Ez messze nem jelenti, hogy mindent értek, hogy mindent el tudok rendezni. Az Isten az égben van, én pedig a Földön. Egy nagyon töredékes, kis látókörű, kis egzisztenciát jelent. Ezt a különbséget ne felejtsük el. A világot alkotó mindennel szólunk, és itt vagyunk a 7,5 milliárd ember között a Földön, de nem tudjuk hányan van, nem tudjuk mennyi élet van még a Földön kívül. Nem kell mindent átlátnunk, biztos, de bízhatok. Fölfelé nézve bízhatok. Szerető kezedben vagyok, és újra mondom, egy verebecske nem vészel. Nektek még a hajadok szállás számára. Minden percetek, minden másodpercetekről tud ez a mindenható Isten. A cél biztos, szerető kezekben vagyok, és a cél biztos, életem dolgai ebben a bizalomban elrendeződnek. Ez a látókör kitárul, ebben a bizalom imádságban. Az ima tehát testvérek végső soron egy harc, küzdelem a sötétség erő ellen. Pál azt mondja Efezusi levélben, nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbírója ellen, a sötétség hatalma ellen. Újra mondom, az ember harcra hívta az Isten, nem tunyaságra, és az imádságunk ezekkel a nevőkkel száll szemben. Minden imádságunk egy harci mozdulat az Isten országáért, az Isten jó szándékának a beteljesedését. Ebben az első tétű világban. Az imádság a kijelentés hordozója is lehet, ami érdekes, amikor Kornéliushoz azt mondja az Úr, hogy mikor küldi hozzá az apostolt, a te imádságait meghallgattattak az éve. Pogány ember nem tudja, ki ez imádkozik, de ezeket az imádságokat az Isten meghallgat. Az imádkozó embertestvére gazdagodik. sokatval előttem újra meg, hogy ismételkedtem magam most a napokban ezt az éneket. Ó, vaj, ha hinni mernél, ragyogna rá csoda, és így folyton, hogy te többé nem keresnél más életet soha. Ez valóban így jó. Többé nem keresnél. Olyan gazdag élet, nem kell más ezek kívül. Imádkozz!